Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és mai esti alkalmunk kezdetén a 460. számú dicséretet énekeljük el. A 460. dicséretet, annak mind a 6 versét. Az első vers így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ezen a mai estén is úgy jövünk a te színed elé, mint akik nyomorultak, elesettek, és vakok vagyunk. Megvalljuk, Urunk, hogy bennünk nagyon nagy sötétség van. Mindnyájan nélküled, tőled távol születtünk, vakon születtünk, csukva van bennünk a hitnek szeme. És ha te nem könyörülsz, Urunk, akkor ez nem is változik. Éppen ezért egy emberként kiáltunk hozzád, egyet szeretnénk, Urunk, mindannyian látni. Látni a te orcádat, és igazán vágyakozni utána. Olyan sokszor, Urunk, ez a vágy is hiányzik belőlünk. Szeretnénk megismerni a te akaratodat, a te szavadat, szeretnénk megismerni, Urunk, tégedet. Valljuk, hogy annyira nagy a sötétség bennünk, hogy sokszor azt se látjuk, hogy mennyire sötétek vagyunk valójában. Ezért kérünk, hogy ezzel a mai estén is te magad gyere most közénk. Ezért kérünk, Urunk, hogy ma este is te magad munkálkodj bennünk. Te magad szólj hozzánk. Te magad beszélj velünk, taníts minket, Urunk. Ha te nem szólsz, ha te nem munkálkodsz, akkor semmi reményünk nincs. De olyan jó azt tudni, és ebben a reményben jövünk most hozzád, Úr Jézus Krisztus, hogy te éppen azért jöttél el, hogy az ilyen elesetteken, nyomorultakon, bűnösökön, mint amilyenek mi vagyunk, könyörüljél. A te irgalmadra, a te kegyelmedre van szükségünk, Urunk. Nem akarunk magyarázkodni, nem akarunk kifogásokat keresni, nem akarjuk magunkat mentegetni, hiszen nincs mentségünk. Egy emberként kiáltunk, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Bocsásd meg bűneinket, nyisd meg a hitnek szemeit, adj látást, mennyei látást. Urunk Jézus Krisztus, te magad szólj hozzánk. Te magad szentelj meg minket, Urunk. Légy itt közöttünk, áld meg reált figyelésünket. Amen. Folytassuk, kedves testvéreim, a vakon született meggyógyításának történetét, illetve az azt követő eseményeket tanulmányozzuk már így estéről estére. János evangéliuma 9. fejezetéből olvassuk az igét ma is. Szeretném most újraolvasni a tegnap este hallott igeszakaszt is, tehát a János evangéliuma 9. fejezetéből a 24. verstől kezdve a 34. verse bezárólag. Ugye tegnap csak a 29. versig olvastuk, most tovább megyünk. Tehát a János evangéliuma 9. fejezet 24. versétől 34. verse bezárólag olvasom Istennek igéjét. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondának néki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felel azért az és mondta: ha bűnösé, nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig néki: mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felele nékik: már mondtam néktek, és nem hallottátok? Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazzák azért őt, és mondának: te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Felel az ember és mondta nékik: bizony, csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet pedig megnyitotta, pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt. Kedves testvéreim, egy bírósági tárgyalás kellős közepébe csöppentünk bele ezen a mai estén ismét. Egy vakon született meggyógyítását egy bírósági per, egy bírósági tárgyalás, súlyos tárgyalás követi. A pernek immár a második fordulója zajlik. Volt erről szó, hogy hogyan indult, hogyan hivatták be a farizeusok ezt a meggyógyult embert, és hogyan faggatták, fenyegetik, mennyi mindent vágtak a fejéhez, És láttuk, hogy ez az ember milyen határozottan megáll Jézus Krisztus mellett, nem tágít, nem lehet eltántorítani, nem lehet megingatni, ami vele történt, arról ő határozottan nagyon kellemetlen szituációban, nagyon kellemetlen helyzetben itt a bíróság előtt is bizonyságot tud tenni. Miért? Azért, mert ő ezt átérte. Ő nem hallotta, nem olvasta, nem fantáziálta, vele az megtörtént, hogy Jézus Krisztus megállt előtte, sarat tett a szemeire, kapott egy parancsot, amit láttuk, hogy valószínűleg nem is igazán értett először ez az ember, hogy minek, de elment a Siloám tavához, megmosakodott, és megjött a látása. Arról is volt szó, hogy tulajdonképpen minden ember hasonló helyzetbe születik. Vakon születtünk. És ha Isten nem könyörül rajtunk, akkor nem is fogunk látni soha. Milyen hatalmas üzenet, és pont erről beszél ez az ige, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy rajtunk, vakon született embereken könyörüljön, hogy látást adjon. És aztán az is döbbenetes, ugye erről volt szó már tegnap előtt is, meg tegnap is, hogy amikor valaki átéli ezt a csodát, hogy Jézussal találkozik és megváltozik az élete, akkor bizony kellemetlen helyzetbe kerül. Ugye ez a vakon született ember egészen odáig, hát most, hogy mennyire kényelmesen ne részletezzük, de mégis egészen jól elérdegélt, koldult ott az út porában ülve, kezében egy cserépedénnyel, semmi komoly baja nem volt, jó vak volt, de úgy nem bántotta senki, néha löktek neki valamit. Meggyógyul, és hip-hop bíróság előtt találja magát. Kellemetlensége származik azért, mert Jézus csodát tett vele. Ma is van ilyen, hiszen tudjuk, hogy Istennek a gyermekei, amíg ebben a világban élnek, ellenséges közegben élnek. Ez a világ nem szereti. Ennek a világnak nagyon furcsa. A hívő keresztjén. Furcsán is néznek rá. Ki is vetik, el is ítélik, megmosolyogják, sokféleképpen lehet ezt ragozni. Minden esetre ennek a világnak, amelyben élünk, nem tetszik. Ahogy ott a farizeusoknak sem tetszik, ennek a vakon születetnek, sem a bizonyságtétele, sem az, amit mond. Aztán láttuk tegnap este, ki mit tudott. Elmondják, hogy ki mit tud, elmondják a farizeusok, hogy mi tudjuk Jézusról, hogy bűnös. Láttuk, hogy ez micsoda blaszfémia, micsoda istenkáromlás. Elmondják, hogy mi mit tudunk Mózesről, erről a názáreti áslegéről meg nem tudunk semmit. És ezt követően most itt kapcsolódunk bele a mai alkalommal a történetbe. Ez a vakon született ember megszólal, és valami bámulatos dolgot mond. Bele se tudunk gondolni igazság szerint, hogy honnan is van ennek az embernek bátorsága, meg honnan veszi azt, amit ő mond. Hol tanulta, hogy mit kell ilyen helyzetben mondani? Bíróság előtt vagyunk. Olyan bíróság előtt vagyunk, amely bíróság megbüntethet. Ez egy látszat dolog. Ezt a nyomorultat majd látjuk, ki is fogják közösíteni. Ez azt jelenti, hogy Izraelben egy magát valamire tartó zsidó ember 5 méternél közelebb nem fog hozzá menni, nem fog tőle senki semmit venni, nem fog neki senki semmit eladni, lehetetlen helyzetbe hozták, mert kiközösítik. Sőt, tudjuk, hogy ilyen papi bírósági tanács fogja majd Jézust halálra ítélni. Tehát ad abszurdum, még ezt is végre lehetne ezen a nyomorultól hajtani. Kellemetlen helyzet. Szörnyű helyzetben van emberileg, és mégis ez az ember határozottan válaszol, sőt, amit mond, az példátlan. Mert mit mond? Ezt olvastuk, felele az ember, és mondta nékik, tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Miért döbbenetes ez a válasz? Azért, testvérek, mert ez a válasz, ez idézet. Ez a vakon született, az Ószövetségből idéz. méghozzá az Ószövetség két különböző pontjából vesz az idézetet. Az idézet eleje Ézsaiás könyvéből származik. Ézsaiás könyvében ezt olvassuk, hogy Isten előtt utálatos a bűnös módon való könyörgés, nem hallgatja meg az Úr. Nagyon jó lenne ezen a gondolaton is elcsendesedni, és úgy magunkra venni, hogy hogyan szoktunk mi Isten szín elé odaállni. Sokan elmondják, hogy oké, de megbeszélni azt az öreggel. Tessék, mit képzelsz, amikor Istennel beszélsz? Kivel beszélsz? Az, hogy egyáltalán összekulcsolhatjuk a kezünket, hogy Isten előtt leborulhatunk, az végtelen kegyelem. Mikor Pál apostol arra buzdítja a filippi belieket, hogy mindenkor hálaadással, ti szívetekben imádkozzatok, és tárjátok fel a kéréseket, és akkor felvét, miért kell nekünk hálát adni? Erre mondja Calvin János, hát miért? Hát azért, mert imádkozhatsz, testvér. Már amikor imádkozunk, akkor a mennyei trónteremben vagyunk. A miniszterelnök fogadna minket 5 perces audienciára, milyen boldogok lehetnénk, már aki boldog lenne, most mindegy, ebben nem menjünk bele. Na de amikor imádkozunk, akkor a mennyei trónteremben vagyunk. Ez egyáltalán nem magától értetődő dolog. Hogyan kerülünk mi oda? Ézsaiás könyv azt mondja, hogy a bűnös ember könyörgését nem hallgatja meg Isten. Akkor mi lesz velem, testvérek? Mert ha én imádkozom, ha papkival imádkozik, akkor sajnos egy bűnös ember imádkozik. Mert nekem bűneim vannak. Mi lesz velem? És ezt ez a vakon született, ezt tudja. Hogy a bűnös ember imádsága utálatos Isten előtt. A példabeszédek könyvében, és ez az idézetnek a másik fele, pedig ez van írva, hogy az igazak könyörgését meghallgatja az Isten. Miről van szó? Ez a vakon született, aki korábban nem olvasta a Szentírást. Vakolt. Korábban iskolában nem járt. Hiszen nem volt akkor még vakok iskolája, nem volt még akkor breírás. Nem igazán sok mindent tudhatott tudhatott a Szentírásból szó szerint. Mégis, és tényleg lélegzet elállító, kiáll, és határozottan válaszol a farizeusoknak. Korábban megvádolták Jézust, hogy nem Istentől való. Azt mondják, hogy tudjuk, hogy mi bűnös. Erre mondja válaszképpen ezt az ember, hogy az meg hogy lehet. És mondja ezt a két ószövetségi igazságot, idézetet, amelyet a zsidók egyébként, a farizeusok egyébként tudnak. Felmerül a kérdés, hogy vajon közülünk ki az, aki így ki tudna állni? Ilyen kemény helyzetben. Megállni Isten igéje mellett, nem hezitálni, hogy ha nem lehet azt tudni, kérem szépen, meg hát azt már régen írták, nem. Ez van. Ez van megírva, ez az Isten igazsága, és olyan szituációban, amikor újra mondom, el is ítélhetne, sőt el fogják ítélni, kiáll, és vallja Istennek az igéjét. Így kapásból előszedni ószövetségi igét, ki az, aki közülünk így tudna érvelni. Én vallom, testvérek, hogy lehet, hogy senki. Nagyon könnyen az ember inába szállám a bátorság, mikor kellemetlen helyzet van. Sokkal kisebb, sokkal könnyebb helyzetekben is elbuktak már nagyon sokan. Akkor miről van itt szó? Testvérek, én vallom, hogy itt ebben a jelenetben, ebben a pillanatban ismét Istennek egy csodáját láthatjuk. Hogy? Én vallom, testvérek, hogy itt már nem is a vakon született beszél, vagy nem is a vakon született beszél csupán, hanem itt ezen a vakon született emberen keresztül beszél valaki. Mond üzenetet a farizeusok és mi felénk. Tudjuk, Máté evangélium a 10. fejezetében mondja Jézus, mikor a tanítványokat készíti az előttük álló szenvedésekre meg nyomorúságokra, ezt olvassuk a Máté 10:19-20-ban, hogy mikor átadnak titeket a bíróságoknak, ne aggodalmaskodjatok, hogy mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem aki atyátoknak lelke az, aki szólt ti bennetek. Én vallom, testvérek, hogy itt a János 9-ben ez történik. Nem arról van szó, hogy a bakon született egyébként egy zseni lett volna. Nem. Ő rajta, mielőtt megállt Jézus Krisztus mellett, ő nem tagadta meg Jézus, és nem mondta, hogy Jézus bűnös, hanem vallotta, hogy Jézus Isten profétája. Ő benne Isten lelke elkezd munkálkodni, és szavakat ad a szájába. Valaki azt mondta, hogy mintha ezzel a vakon születetten keresztül maga Jézus beszélne. Miért? Mert sokszor látjuk az új szövetségben azt, hogy amikor a mi Urunkat megtámadják a farizeusok, az írástudók, akkor Jézus mit csinál? Brilliáns módon hivatkozik az Ószövetségre. Hajszál pontosan elővesz Ószövetség igéket, egymást mellé teszi, és nagyon nagy csend lesz. Miért? Mert a hallgatóság, aki Jézust megtámadta, az Ószövetséget Isten szent szavának tekinti, és ha Jézus arra hivatkozik, akkor ott a minden száj berugatik. Itt is valami ilyesmiről van szó. Ezen a vakon születetten keresztül maga Isten lelke szól, maga Jézus szól a hallgatósághoz. Egy újabb csoda. Hogy is kezdtük? Hogy a vakon született története elsősorban nem arról szól, hogy egy beteg ember meggyógyul, hanem Jézus istenségét hirdeti. Arról szól, hogy kicsoda Isten, Isten dicsőségéről szól. Itt is Isten szólal meg a vakon születetten keresztül. Egy óriási bizonyíték Jézus istenségére az, ami itt történik. Miközben készültem, nekem léten nyomon feltette az ige azt a kérdést, hogy vajon van-e nekem ilyen tapasztalatom? Van olyan tapasztalatunk, amikor bizonyságot teszünk valakinek? Mikor mondjuk az igét? Mikor mondunk valamit, akkor átéljük, hogy hoppá, ezt nem is én mondtam. Itt valami hatalmasabb dolog történik. Csodálatos dolog, hogy amikor az ember átéli nagyon gyarlón, nagyon esendőn, nagyon nyomorultan, de mégis Jézusra hivatkozunk. Kapunk erőt, kapunk mondani valót, és amit elmondunk, az üt, az hatni fog. Boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy igen, én már tapasztaltam ezt. És ha valaki még nem, akkor az meg kérhet, hogy Uram, adjál nekem ilyen bizonyosságot. Hogy te magad szólsz általa. Itt nem arról van, hogy én milyen ügyes vagyok, mert mennyit tanultam, nem a tanulásom múlik, semmi. Ez a vakon született nem tanult semmit. A vakok Izraelben egyfajta megvetettség alatt is álltak, hiszen testi fogyatékosságuk volt, a csonkabonkák meg nyomorékok nem mentek be a templomba, tehát ő rázs biztos, hogy furcsán néztek. Nem tanította senkit, nem erről van szó. Ő rajta keresztül Isten munkálkodik. Testvér, ha te szívedben Isten elkezd munkálkodni, akkor tudsz majd Isten igazságokat mondani. Ehhez nem kell tanulni semmit. Nem kell teológiára járni. Isten igéjét komolyan kell venni, és amit üzen, azt el kell tudni hirdetni. Hogyan történhet ez meg? Testvérek, én vallom, hogy mindenekelőtt azt kell belátnunk, amit nagyon sok ember nem akar belátni, hogy mi mindannyian vakon születtünk. Nincs mese. Amíg az ember ezt nem látja be, addig nem lehet rajta segíteni. Amíg az ember úgy képzeli, hogy azért mégiscsak van bennem valami jó, és nem vagyok teljesen romlott, addig az ember megpróbálja benne lévő jót valahogy előhozni. Addig olyan, mint hogy ó, nem vagyok én annyira vak, hát megy ez nekem, de vak vagy testvér, totálisan vak vagy. Ezt be kellene látni. Isten dolgaiban nem látunk semmit. Ha valaki ezt belátja, leborul Isten előtt, és azt mondja, Uram, könyörülj, mert én vak vagyok, én elveszett vagyok, én nyomorult vagyok. Akkor a következő lépés, hogy elmenni a Siloám tavához, azaz megtenni azt, amit az Úr Jézus nekünk mond. Amikor úgy csendben, Isten igéjét olvasva kapunk egy határozott utasítást. Bocsáss meg például. Bocsáss meg annak, aki. És akkor jön belül, hogy én, majd ha bocsánatot kér, akkor. Nem azt mondja az Úrban, ha bocsánatot kér, akkor. Nem, most bocsáss meg. Vagy szeresd a te ellenségeidet. Szeresd azokat, akik te rád rosszat mondanak. Sokkal könnyebb gyűlölni. Megteszed a testvére. Ha igen, azaz elmész a Siloám tavához, megteszed azokat a parancsokat, amiket Jézus mond. Nem nagy dolgokról van itt szó. Nem a világot keresünk megváltani, testvérek, az már megvan váltva. Az Úr Jézus elintézte. Saját életünkből, apróságokat. Ha megtesszük, akkor menet közben megtörténik velünk az a csoda, mint ez a vakon születettel, hogy megnyílik a hit szeme, elkezdünk látni, elkezdünk csodákat átélni, és elkezdünk tudni szólni úgy, mint ez az ember. Tudunk majd igét mondani. Tudjuk majd hitelesen elmondani azt, amit Jézustól hallottunk, amit átértünk. Ha megállunk az Úr mellett, testvérek, akkor megtörténik velünk az a csoda, hogy nem is én beszélek már, hanem rajtam keresztül maga az Úr Jézus üzen. Honnan van ez a bölcsesség? Testvérek, ez adatik. Ezt kapjuk. Az Úr Jézussal járva, a mindennapi életben ez a bölcsesség adatik. Ahogy ez a vakon született sem tudott még szinte semmit Jézusról. Nem látta őt. Ugyanúgy, mint hogy mi sem láttuk. Hallott talán róla meg felőle valamit, találkozott vele, de elment a Siloám tavához, megmosakodott, és most meg tud állni Jézus mellett. Jézust prófétának vallja. Isten emberének vallja. Kellemetlen, nehéz helyzetben, a bíróság előtt is. Honnan van ez? Onnan, testvérek, hogy ez adatik. Ez Isten lelkének az ajándéka. De jó lenne, ha ezt el tudnánk kérni. Hogy Uram, nekem nincs. Elkérni azt, hogy Uram, annyit mondtam már a gyereknek, annyit mondtam már a családban, mondtam már a szomszédnak vagy munkahelyen. De mintha csak a falnak beszélnék. Nagyobb hatásfokkal lehet vasvillával borsót lapátolni, mint amit én mondom. Testvérek, nem jobb lenne, hogy Uram, most te szólj általam. Azt a kicsit, azt az egy-két szót, vagy egy mondatot, amit megértem a Szentírásból, tovább adni. Olyan jó lenne, hogyha református népünk meg tudna ebben újulni. Itt ebben a városban is. Meg szerte az országban. El tudnánk hirdetni Jézusnak a nagyságos dolgait. Újra mondom, ez ott kezdődik, hogy nem mentegetem magam tovább, nem magyarázom, hogy de azért bennem is van valami jó, nem gondolom azt, hogyha összeszedném magam, akkor tudnék jobb és tisztább és Istennek tetszőbb. Én nem megy. Kimondani azt, hogy Uram, én bűnös vagyok. Én vak vagyok, én nyomorult vagyok, könyörülj rajtam és te segíts. És amit te mondasz, azt én meg fogom tenni. Meg akarom tenni. Ha ezt kimondjuk, és komolyan veszik az Úr Jézus szavát, akkor megtörténik a csoda, hogy mennyei bölcsességet kapunk. Valaki megkérdezte, hogy hogyan lehetne ilyen mennyei bölcsességre szert tenni. Hát így. A kereszténység az egy olyan valami, amit menet közben lehet megtanulni. Naponta veszem az igét, olvasom, imádkozom, és járok az Úrral. Ez nem azt jelenti, hogy akkor rózsaszín felhőket látok, hogy különleges, exotikus élményben lesz részem, nem. A mindennapokban segít, megtart és vezet az Úr, és hatalmas ajándékokat kapunk, mint ez a vakon született is. Most nézzük meg ezt a jelenetet egy picit a farizeusok szemszögéből, a hallgatóság szemszögéből. Ugyanis én vallom, testvérek, hogy ez az idézet, amit ez a vakon született mond, ez nagyon célzottan szól a hallgatóságnak, és tulajdonképpen Istennek nem az volt a célja, és soha nem az a célja. Az ő bizonyságtevőit nem arra akarja felhasználni, hogy megmutassa, hogy lám az én bizonyságtevő milyen zseni. Mert nem zseni. Ő vakon született, ő egy nyomorult ember, az ő életében az a csoda, hogy Isten munkálkodik. És nem is azt akarja Isten az ő bizonyság tevői által bebizonyítani, hogy lám-lám, ti farizeusok, mert milyen buták vagytok. Szó nincs róla. Hanem mit akar? Testvérek, én vallom, hogy Isten a farizeusokat is meg akarja menteni. Nem elítélni akarja. Nem földbe döngölni akarja. Hanem utánuk kiállt, utánuk nyúl azon az igény keresztül, amit ők ismernek. Amit ők igaznak tartanak. Tehát nem az volt a célja Istennek, hogy a farizeusok a földbe legyenek döngölve, hanem az volt a cél, hogy a farizeusok leboruljanak Istenről. Tehát egy más kérdés, hogy ezt nem teszik meg, legalábbis itt még nem, de Isten ezért mondatja ki ezeket a szavakat. Tehát nem gőgöt akar kelteni a hitvallójában, hanem ajándékképpen adja néki a mondani valót. Én vallom, hogy a legjobban ez a vakon született van meglepődve, hogy mit is mondtam? Meg honnan van nekem ez a bátorságom? Hogy ezt nem én mondtam meg, ez nem az én ügyességem, hanem ez ajándék. Ahogy ma is ajándék. És mi a farizeusok felé az üzenet? A farizeusok azt mondták, hogy ők ismerik Isten dolgait. Ők azt mondták, hogy ők Istennek akarnak engedelmeskedni. Tessék, mondja itt ez a vakon született, igazat adhattok az Istennek, és elismerhetitek, hogy kicsoda valójában Jézus Krisztus. Ez az Ószövetség igazságos, ami idén az a vakon született, pont erre mutat. Ti ezt hiszitek, ti ezt komolyan veszitek, kedves farizeusok, akkor lássátok meg, hogy kicsoda Jézus. Akkor le kellene előtte borulni. Valaki azt mondta, hogy ezek a farizeusok nagyon sok helyen jártak már. Sokat tanultak. Doktor ez meg, doktor az meg, a teológiát tanít, talán mindegyik. Egy helyen nem jártak még, a Siloám tavánál. Ők még nem látták be, hogy ők vakok. És addig nem lehet rajtuk segíteni. Amikor az ember belátja, hogy egy nyomorult bűnös, akkor lehet rajta segíteni. Mit kellene tenni a farizeusoknak? Belátni azt, hogy félreértettem Isten törvényét. Belátni azt, hogy az egész kegyelemről rosszul gondolkodok. Gondolkodtak ők a kegyelemről, gondoljunk csak bele a farizeus és a vámszedő imádságára. A farizeus milyen fennem mondja, hogy köszönöm Uram, hogy én ilyen vagyok, meg köszönöm Uram, hogy olyan vagyok. Azt a Isten kegyelmének tulajdonítja. Csak hogy mi a baj? Az, hogy ő nem olyan. Ő is nyomorult és vak, és Isten bocsánatára szorul. Ők még nem voltak a Siloám tavánál. Ők ismerik Isten törvényét, kitanulták, kívülről tudja mindegyik, a megkérdezik Ézsaiás könyvét elmondaná végig, csak hogy ők még nem vették ezt úgy lelkileg komolyan, ők nem voltak a Siloám tavánál, ők még nem veszik komolyan, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Mit mondtak a farizeusok? Azt mondták a farizeusok, mi nem tudjuk, hogy ez a Jézus honnan jött. Tény. Őszintén megmondják, nem tudjuk. És mivel nem tudjuk, erre a vakon született válaszol, hogy akkor itt az alkalom. De akkor megtudhatjátok, hogy honnan jött. Majd megmondom én. Nem, újra mondom, ezt nem fellengzősen, meg nem nagyképűen, hanem, és akkor ezt mondja ugye a vakon született, csodálatos, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan való, és ez az én szemeimet megnyitotta. Noha tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg. Nem tudjátok? Hát gondoljátok végig. Én vakon születtem. Olyan még nem volt, mondja is. Olyan még nem volt a világ történelemben, hogy valaki egy vakon születettnek a szemét meg tudta volna gyógyítani. Tehát itt valami többről van szó, mint egy emberi akcióról. Nem tudjátok, hogy kicsoda ő? Hát gondoljátok már át. Ezért mondom, hogy Isten mentő keze nyúl a farizeusok után. Lehet gondolkodni. Lehet gondolkodni, hogy kicsoda Jézus. Tényleg ő a Messiás? Tényleg ő az Isten fia? Tényleg ő maga a közénk jött Isten? Igen. És akkor le lehetne borulni ő előtte. Itt a farizeusokhoz maga az élő Isten szól, egy vakon született száján keresztül. Felmerül egy kérdés ilyenkor, hogy vajon számít-e az, hogy kin keresztül szólít meg engem az Isten? Testvérek, nem számít. Itt se számít. Teljesen mindegy, hogy ki mondja. Ha Isten igazságát mondja, ha Isten igéjét hirdeti, akkor le kellene borulni ennek a főpapi testületnek. Le kellene borulni a farizeusoknak. Hallották Isten üzenetét, ha komolyan hiszik, akkor engedelmeskedni kellene neki. A baj az, hogy ők csak a szájukkal vallják, és nem veszik majd komolyan. Be kellene ismerni, hogy tévedtünk. Jaj, de nehezen ismeri be ezt a mai ember is. Mennyire tudunk ragaszkodni a saját igazságunkhoz, hogy már pedig nekem ebben igazam van, és akkor Isten szembesít vele, hogy nincs igazam, nagyon könnyen félre tudjuk tenni. És akkor le kellene borulni, és azt mondani, Uram, tévedtem, és légy irgalmas nekem. Bocsáss meg nekem, mert tévedtem, mert tévedésben vagyok. Az Úr Jézus állandóan az ilyen emberi fantáziákba, az emberi tévedésekbe botlott bele. Mivel került Jézus mindig szembe? Testvérek, nem az Ószövetséggel, az Ószövetség minden sora igazolja Jézusnak a munkáját. Akkor minden tetszett a farizeusoknak? Az, amit ők az ige mellé oda tettek. A saját hitviláguk. Volt nekik elképzelésük, hogy milyen lesz majd a messiás. Csak az nem a Szentírásból találták ki. Vagy legalábbis nem közvetlen, és nem az alapján, nem a teljes Ószövetsége, hanem bizonyos versek alapján raktak össze egy messiás képet. Jézus meg nem olyan volt. És ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy jó, akkor átgondolom, ahelyett inkább azt mondták, hogy meg kell ölni Jézust. A farizeusokat mi tartja vissza? Az, hogy valami téves módon gondolkodtak a Szentírásról. Mit bizonyít ez a vakon született? Az, hogy Jézus, aki a szombatnapi törvény felfüggeszti, munkát végez, és mégis gyógyít, isteni hatalommal rendelkezik, előtte kellene leborulni. Nemet mondani a rossz felfogásunkra, rossz elgondolásainkra, és igent mondani Jézusnak. Döbbenet, hogy ez nem történik meg. Sajnos ez ma is nagyon nehezen történik meg. Próbáljuk meg. Elkezdjük hirdetni valahol Jézus kizárólagosságát. Hogy egyedül Jézus által van üdvösség. Jézus által van megtartatás. Múltkor történt meg, hogy valahol kellett erről beszélni, és elmondtam, hogy a nyomorult magyar népnek van jövője, de kizárólag Jézus Krisztus által. Jézus ennek a népnek a megtartója. Ha magyar nép odatér Jézushoz, és felhagyja bálványimádással, felhagy az ősi magyar vallás kutatásával, meg a táltosokkal, meg az akármikkel, akkor van reményünk. Hú, hát majdnem megkövettek. Hogy én már ilyet nem mondjak? Hát mondom, arany bogarom, ha te fehér lovat akarsz áldozni, lelked rajta, de ezt a népet Jézus Krisztus tartotta meg. Senki más nem tartja meg. Ezután sem oda kellene térni. Lesz ám háborgás, ha Jézust hirdetjük, az ellen majd lesz tiltakozás. De mégis azt kell hirdetni, mert csak Jézus által tartatunk meg. Mi történik? A farizeusokat szembesíti ez a vakon született Isten igéjével, és ahelyett, hogy leborulnának Isten igéje előtt, és leborulnának Isten üzenet előtt, mit csinálnak? Megtámadják ezt a vakon születettet egészen durván. Mit mondanak neki? Azt mondják, hogy te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. Hát mit képzelsz te? Ki vagy te? Nekünk van iskolánk, mi vagyunk doktorok, meg főtiszteletünk, meg nagytiszteletünk, meg akárki. Te meg vagy egy nyomorult bűnös ember, és te oktatsz minket a teológiára. Miféle érvelés ez? Elkezdenek személyeskedni. Testvérek, a vitának, amit hát sajnos nem nagyon ismerünk, meg nem nagyon tudunk jól gyakorolni, van egy alapszabálya. Érvel kell felelni. Ha valaki mond egy érvet, akkor az ellen, vagy amellett másik érvet kell felhozni. Ez a így lehet vitatkozni normálisan. De itt nem ez történik, hanem mi történik? Az, amit úgy mondanak a filozófiában, hogy argumentum ad hominem, azaz, amikor valakivel vitatkozom és kifogytam az érvekből, elkezdem az illetőt szidni. Hogy te beszélsz, hát te milyen vagy. Béna vagy, meg szemüveges, meg botod is van, hozzám te ne szólj. Ez körülbelül ilyen. Miért testvérek, hogyha megállna előttem egy, vagy akárki előtt egy két elemit végzett idős, félig vak néni, és az, bocsánat, és azt mondaná, hogy tiszteletes úr, amit maga tanít, az nem igaz, mert a Szentírásban az van megírva, hogy és hozná az igét, akkor nekem nem kellene engedelmeskedni? Dehogy nem. Nem mondhatnám azt, hogy innyi néni, mit képzel maga, hát maga iskolát se végzett, maga buta. Nem számít, hogy mit végzett, meg mit nem végzett. Ha Isten igéjét szólja, akkor igaza van. Nem számít az előképzettség, az számít, hogy amit mond, az Isten igéjével megegyezik-e. Állandóan ez a mérce. Én vallom, testvérek, hogy mi is ne azt nézzük, hogy ki mondja, mekkora doktor, meg mekkora professzor, hanem a kezünkben van a Szentírás. Lehet kapni, ha még nincs, vegyünk egyet. Ha meg van, akkor vegyük elő. Azon kezdjünk el tájékozódni. Ha amit mond az illető, azzal megegyezik, akkor igen. Ha meg nem egyezik, akkor lehet főtiszteletünk, meg akárki, akkor meg ne fogadjuk el. A farizeusok itt szembesülnek Isten igéjével, és nemet mondanak rá. Kivetik ezt az embert. Én vallom, testvérek, hogy Isten szolgáiban borzasztó könnyű hibát találni. Bennem is. Nagyon-nagyon könnyű. Nagyon bele se kell menni, azonnal látszik, hogy na. De nem az a lényeg, testvérek. Elmondják, hogy a lelkész bűnös. Sajnos igen. Magyarországon csak bűnös lelkészekből lehet válogatni. Ilyen meg olyan bajon van. Igen. Na, de amit mond, az a Szentírással megegyezik? Ha megegyezik, akkor akár bűnös, akár nem, az Isten igényének köteles vagyok engedelmeskedni. Itt is erről van szó. Szóval nem az egyik, hogy most ez vakon született, vagy milyen bűnei vannak, hanem amit mond, az az Isten igényével megegyezik. Aztán még egy nagyon érdekes dolog, röviden, hogy ez a vakon született olyan határozottan mondja azt, amit mond. Nincs benne semmi olyan kétségeskedés. Valaki azt mondta, hogy kicsit olyan pökhendin mondja. Hogy lehet így beszélni a bírósággal? Hogy mi tudjuk, hogy Isten nem hallgat? Hogy honnan van ennek az embernek ilyen bátorsága? Testvérek, én vallom, hogy ez is adatik. Ha valaki Isten igéjét akarja hirdetni, amíg azt teszi, ahhoz kap bátorságot. A saját spekulációnkhoz nem adatik bátorságot, nagyon könnyen el tudunk futni. De amíg az evangélium mellett megállsz, testvér, olyan bátorságot kapsz, olyan erőt kapsz, amit a világ nem is ismer. Csak állj meg mellette. Mi a bajuk a farizeusoknak? Testvérek, az, hogy az egész per azzal kezdődött, hogy ők beültek a magas bírói székbe, eléjük vezettek egy vakon születettet, aki meggyógyult, ugye el lehet képzelni, ők ott ülnek a bíró, hogy vakon született meg lent van, egészen mélyen, folyik a beszélgetés, folyik a per, s egyszer csak a vakon született válik a bírók vádlójává. A vakon született egyre magasabbra kerül, a bírók meg egyre mélyebbre. A saját igéjük, a saját bibliájuk alapján. És ezt nem bírják elviselni, ezért kivetik maguk közül. Tudjuk-e, testvérek, hogy amikor Jézussal találkozunk, akkor ami hasonló helyzetben vagyunk mi is. Én emlékszem még a megtérésem előtt, hogyan gondolkodtam a kereszténységről, meg egyáltalán a vallásról. Elevenem bennem vannak még azok a képek. Milyen butaságokat mondtam. Hogy tudtam kritizálni, hogy tudtam ítélkezni, hogy neveztem butáknak azokat, akik még hisznek. És aztán egyszer csak Jézus megszólít, és a magas bírói székből az emberek le kell szállni. Nem én ítélem meg Jézus, hanem ő ítél meg engem. Valami hasonló, mint amit keresztelő János mond, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Itt a farizeusok erre nem hajlandók. Nem hajlandók alább szállani, ők akarnak nagyok lenni. Nem adnak igazat Istennek, ragaszkodnak a maguk igazához, és ha valaki ahhoz ragaszkodik, akkor el fog veszni. Ne legyünk ilyenek. Hanem alázzuk meg magunkat Isten előtt, és akkor jön a gyógyulás. Alázzuk meg magunkat, mondjuk, hogy mi valóban vakok vagyunk, valóban nyomorultak vagyunk, és akkor Isten megkönyörül rajtunk, megnyílnak a szemeink, megtörténhet, hogy valaki úgy jött el ide, ebbe a templomba, hogy még vak volt, találkozik Jézussal, és már látva, a mennyek országát látva megy haza. A hit szemei megnyílnak, ez bármikor megtörténhet velünk. alázzuk meg magunkat Isten előtt, testvérek. Csak ha kapunk bölcsességet, kapunk hitet, kapunk erőt, akkor miénk az örök élet. Olyan jó lenne, hogyha ezt valósággal megtörténne velünk, ha ebben bizonyosak lennénk, ha ennek tudnánk örvendezni, ha valóban az Úr Jézus munkálkodhatna bennünk is, munkálkodhatna általunk. Ezt kérjük el. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan sokra méltatsz minket, hogy belépsz a mi életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy nem undorodsz a mi bűnös szívünktől, a mi vak lelkünktől, nem taszít minket, nem taszít téged, ami bűnös voltunk, hanem azért jöttél, hogy könyörülj, hogy szabadíts, hogy örök életet adj. Urunk, valljuk, hogy mi vakok vagyunk. Nem látjuk a te dolgaidat. Sokszor félreértjük, sokszor egészen más gondolunk róla, mint amik. Könyörögve kérünk, hogy tégy csodát, valóságos csodát mindannyiunk életében. Könyörögve kérünk, hogy vezessen minket a Siloám tavához. Nyisd meg a mi szemeinket, a hitnek szemeit. Hadd lássunk téged, hadd lássuk meg a szabadítást, amit te szereztél meg számunkra. És addunk, hogy hagyd tudjuk ezt elhirdetni. Valljuk, hogy olyan gyengék és erőtlenek a mi bizonyságtevő szavaink. Sokszor azért, mert mi sem hisszük, hogy ki is vagy te valójában. Úgy szeretnénk komolyan venni, hogy te vagy az Isten, te vagy a világ teremtő ura, és néked egy szavadbat kerül, és bármi megtörténhet. Előtted nincs lehetetlen helyzet. Előtted nincs lehetetlen és véglegesen elveszett ember. Urunk, így hozzuk eléved azokat, akik talán eszünkbe jutnak, akiket a szívünkre helyeztél, szeretteinket, családjainkban, ismerőseink, rokonok közül, mindannyiunknak vannak olyanok, akik még nem a tieid, akik még nem találkoztak veled. Ha kedves előtted, Urunk, használj minket eszközökként, hogy hogy tudjunk tere átmutatni. Ahogy itt a farizeusok előtt ez a vakon született tere átmutatott. Urunk, add, hogy minél többen hadd lássák meg, hogy te vagy az egyetlen szabadító, hogy te vagy a megváltó, te vagy a megtartó, és rajtad kívül nincs megtartatás. Kérünk, Urunk, hogy tégy csodát ebben a gyülekezetben, tégy csodát a mi személyes életünkben, családjainkban. Add, Urunk, hogy hadd zendüljön meg az ige, hadd tudjunk bizonyságot tenni te rólad, elhirdetni mindenkinek, hogy te vagy a megváltó, te vagy a szabadító. Tudjuk, Urunk, hogy ehhez az kell, hogy mindenek előtt mi is higgyük, hogy nekünk is legyen hit tapasztalatunk, hogy mi is találkozzunk te veled. Ezért kérünk tőled személyes találkozást. Add, hogy bizonyosak legyünk a te szabadításod felől. Add, hogy bizonyosak legyünk afelől, hogy te megnyitottad a mi szemeinket, hogy lássunk, hogy higgyünk te benned. És kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy te adj ébredést ebben a nyomorult országban, neked az sem lehetetlen. Te adj, Urunk, lelki megújulást, lelki növekedést, hiszen olyan nagy a sötétség is, talán egyre nagyobb. Kérünk, tégy csodát. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatsz minket sokkal inkább, mint hogy mi ezt el tudjuk gondolni. Légy áldott ezért. Amen. Imádkozzuk el közösen, testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem a testvéreknek a holnap esti alkalmat, ha Isten megengedi és élünk, akkor folytatjuk tovább a vakon született meggyógyításának történetét, mikor újra találkozik, és már látja a megváltót, az Urat. Erről lesz szó holnap. És biztatom a testvéreket, hogy kivogassunk másokat is, és jöjjünk holnap este 6 órára ide a templomba. És holnap lesz lehetőség az Isten tisztelet után, az esti alkalom után egy kis beszélgetésre, ha valakiben vannak kérdések, vagy tovább lépése, vagy elindulásban szeretne segítséget kérni, holnap este, majd az Isten tisztelet alkalom után marasztaljuk itt a testvéreket, hogy lehet beszélgetni, lehet majd még együtt lenni. A evangélizációs hetünk énekét vegyük elő a kis lapunkat, és az áldás vétel előtt ezt énekeljük. Jézus engem megtalált, mindörökre őn szeret.
Thank you.
helyünkről fennállva tegyük az áldást. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mint lelketek, mint testetek, feszhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.